16. fejezet. Mi történt az elmés lovaggal a fogadóban, melyet ő várkastélynak képzelt? A fogadós, alig hogy meglátta a szamáron keresztbe fektetett Don Quixotét, mindjárt megkérdezte Sanchótól, mi baja. Sancho pedig azt felelte, semmi egyéb, csak egy szikláról zuhant alá, s kissé összezúzta bordáit. A fogadós felesége sokkal jobb lelkű volt, mint az e fajta asszonyok általában, s résztvevő szíve könnyen megesett szenvedő embertársain. Most is azonnal hozzálátott Don Quixote bekötözéséhez, de még igen csinos fiatal leányát is odahívta, hogy segítsen. Volt azon kívül a fogadóban egy asztúriai szolgáló is, kinek széles arca, vastag nyaka, pisze orra volt, egyik szeme kancsal, a másik meg csipás. No, de aztán Deli termete mégiscsak helyreütött minden hibát, mert a leány lehetett valami hét arasz, csak hogy a válla szörnyen terhére volt, s úgy meggörnyeztette, hogy még akkor is a földre nézett, ha nem akart. Ez a bájos hajadon segített hát a fogadós lányának, s ők ketten tákolták össze, s vetettek Don Quixotének ugyancsak kegyetlen ágyat egy padláskamrában, melynek minden zegezuga elárulta, hogy évekig szénapadlásnak használták. Ebben a kortályt egy összvérhajcsárnak is volt szállása, kinek ágya ott jóval beljebb volt, ami lovagunkénál, s habár csupán összvéreinek nyereg szerszámából és pokrócaiból vetette, mégis sokkal kényelmesebb volt, mint Don Quixotéé, mely két egyenetlen, sbicegő padra fektetett négy szál gyalulatlan deszkából állott, s egy derékajból, amely olyan vékony volt, hogy paplannak látszott, s teli görcsös csomókkal, melyekre keménységük miatt bízvást ráfogott. Foghatta volna az ember, hogy meg annyi kődarab, ha ugyan a matrac héjhasadásán nem látszanának ki az összekócolódott lószőr csomók. Erre aztán két lepedő volt terítve, olyan kérges, hogy bőrpajzsot lehetett volna készíteni belőle, s végre egy takaró, melynek minden szálát egyenként kényelmesen meg lehetett volna számlálni, anélkül, hogy a szem csak egyetlen egyszer is eltévesszen. Ebben az átkozott ágyban feküdt hát le Don Quixote, s a fogadósné és a leánya azonnal beflastromozták tetőtől talpig. Maritornes pedig, ez volt az asztúriai lány neve, világított. Hanem mikor a fogadósné kötözés közben észrevette, hogy Don Quixote testén imitamot, kékes-vörös daganat hurkák keltek, meg nem állhatta, hogy ne mondja neki, úgy látszik nem zúzódások, hanem ütlegek nyomai. Dehogy ütlegek, ellenkezett Sancho, hanem hát a szikla nagyon csúcsos, éles volt, s minden csúcsa nyomán véraláfutás maradt. Azt is mondta aztán, a flastromos rongyokkal meg úgy gazdálkodják kegyelmed, fogadósné asszony, hogy jusson is, maradjon is, mert gondolom, kerül itt még más ember is, akire a maradékot felragaszthatja. Például nekem jó magamnak is fáj egy csöppet a kerescsontom. Úgy. Hát kegyelmed is leesett? Esni ugyan nem estem, felelte Sancho, hanem mikor uramat lezuhanni láttam, ijedtem be olyan fájás állt minden tagomba, mintha nekem is jól a nyakam közé raktak volna. Ez igen hihető, jegyezte meg a fogadósné lánya. Velem is megtörtént akárhányszor, amikor azt álmodtam, hogy valami magas toronyról estem le, de semmiképp se tudok a földre jutni. Amint aztán a nehéz álomból felébredtem, úgy össze voltam törve zúzva, mintha igazán leestem volna. Úgy igaza, kisasszony, szólt Sancho, hanem ott a dolog bibéje, hogy én nem is aludtam, hanem olyan ébren voltam, mint most. Mégis kékebb foltokat kaptam a lábamra, mint a gazdám, maga Don Quixoteóval. Mi a neve a lovagnak? Kérdezte az asztúriai Maritornes. Don Quixote de la Mancha, válaszolt Sancho Panza. Kalandos lovag, mégpedig a javából. Milyen a világ, régi időktől fogva nem látott. S mi az a kalandos lovag? Kérdezte a lány. Téged is a gólya költött, hát még azt se tudod? Felelte Sancho Panza. Tudd meg hát, húgom, hogy a kalandos lovag olyas valaki, hogy míg az ember ötig számol, vagy elverik, vagy császárrá teszik. Ma a kerekföld legszerencsétlenebb, s legnyavajásabb teremtménye. Holnap pedig két-három ország koronájának ura, melyeket fegyverhordozójának ajándékozhat. Ha így áll a dolog, mondta a fogadósné. Hogyan lehetséges, hogy kegyelmed ki ilyen jeles urat szolgál, mint látszik, még csak grófságot sem kapott?
Túl korán volna még, válaszolta Sancho, mert még csak egy hónapja járunk kalandok után, de még eddig nem akadtunk egyetlen valamire való se. Mert hiába az ember néha más talál, mint amit keres. Hanem az is igazám, ha uram, Don Quixote, ezekből az ütlegekből, akarom mondani, zúzódásokból kigyógyul, s én magam se leszek nyomoréká, nem adnám oda jövőmet Spanyolország akármelyik főméltóságáért.
Don Quixote ezt a beszélgetést a legnagyobb figyelemmel hallgatta, majd nagy nehezen felülvén az ágyban megfogta a vendéglősné kezét, s így szólt.
Higgye meg, szép úrnő, nagy szerencséjének tarthatja, hogy várába az én úri személyemet fogadta be, ki csak azért nem akarom dicsérni magamat, mert, mint mondani szokás, aki magát feldicséri, gyalázatát is megéri. Hanem, hogy ki vagyok én, fegyverhordozom majd elbeszéli. Csak annyit mondok, örökre bevésem emlékezetembe, kegyet szíves szolgálatát, s hálás leszek érte, míg élek. S ha a magasságos egek úgy nem rendelték volna, hogy új nagy megadással hódoljak a szerelem törvényének, és ama, suttogva mondom ezt, hálátlan szépség tekintetének, akkor e bájos kisasszony szeme lenne szabadságom urává.
A fogadósné, valamint leánya és Maritornes is ámulattal hallgatta a kóborlovak szavait, melyekből annyit értettek, mintha görögül beszélt volna. Azt azonban mégis sejtették, hogy mindez hódolat és udvarlás akar lenni. És mint hogy az ilyen beszéd szokatlan volt számukra, hol rá, hol egymásra bámultak, és úgy találták, hogy az egészen másfajta ember, mint aminőkkel ők rendesen érintkeznek. Majd a kocsmáros szóhasználatával köszönvén meg szívességét magára hagyták, s az asztúriai Marionesz pedig Sanchót kötözte be, kinek ez épp úgy elkelt, mint a gazdájának. Történt azonban, hogy az összvérhagycsár összebeszélt volt már a szolgálóval, hogy a következő éjszakát egymással mulatják át. A lány meg szavát adta, hogy miért a vendégek lepihentek, s gazdája házanépe is lefeküdt, ő feljön az összvérhagycsárhoz, s kész lesz teljesíteni minden kívánságát. Mondják erről a jó leánykáról, hogy az ilyen ígéretét mindig a legnagyobb pontossággal szokta beváltani, még ha szavát valami erdő közepén minden tanú nélkül adta is. Mint hogy fölöttébb rátarti volt, hogy nemes ember leánya, de azért nem szégyellette, hogy kocsmában szolgál. Mert hiába a szerencse forgandó, ki tehet arról, hogy az embert hová veti a sorsa. Don Quixote kemény, keskeny, silány és nyomorúságos ágya ott állt elől, a csillag világította istálló közepén. Sancho pedig mellette vetette meg a magáét. Ez mindössze egy jékenyből állott, s egy szál pokrócból, mely aligha nem kenderkócból volt, s nem gyapjúból. Az összvérhajcsáré csak a két ágy után következett, s amint már említettük, két legjobb összvérének takaróiból készült. 12 ilyen barma volt, valamennyi fényes szőrű, jó húsban levő pompás állat, lévén gazdájuk Arévaló egyik leggazdagabb összvérhajcsára, amint a történet szerzője mondja, ki erről az összvérhajcsáról tüzetesen megemlékezik, mint hogy jól ismerte, sőt, amint állítják, szegről végről atyafia is volt. Különben is Cid Hamet Benengeli mindenben igen pontos és körültekintő történetíró, ami abból is kitűnik, hogy az elmondottakat akármilyen mellékes apróságok is nem akarta elhallgatni. Okulhatnának ebből a komoly történetírói, kik az eseményeket oly kurtáns dióhéjba szorítva mondják el, hogy alig ízlelhetjük őket, s a lényeget gondatlanságból, rossz indulatból vagy tudatlanságból benfelejtik a kalamárisban. Nem ezerszer jobban cselekszik-e a Tablán de Risamont szerzője, vagy a ma másik könyvé, amely Tomillas gróf cselekedeteit mondja el? Mi pontosan írnak le ezek mindent? Hogy azonban elbeszélésünket folytassam, az összvérhajcsár miután ellátta barmait, s másodszor is abrakolt, végignyújtózott nyeregtakaróin, s várta az ő szavatartó Maritornesét.
Sancho is lefeküdt már, jól befalastromozva, s bárha mindenáron szeretett volna aludni, fájó bordái nem hagyták. Éppen úgy fájt Don Quixote-nak is mindene, s olyan ébren nézett nyitott szemmel, mint a nyúl. Az egész fogadó csendes volt, és sehol egyéb világosság, csak a kapuaja közepén függő lámpa fénye. Ez a síri csend, s hogy lovagunk most is, mint rendesen, a szerencsétlenségét okozó könyvek minden lapján előforduló dolgokkal foglalkozott, a legkülönösebb badar képzelődésre ragadta. Ugyanis azt képzelte, hogy valami nagyhírű várban szállt meg, mert, amint már említettük, minden fogadót, ahová csak betért, várkastélynak vélt. S hogy a fogadós leánya, a várbeli kisasszony, kit az ő szeretet reméltósága annyira elbűvölt, hogy iránta hőszerelemre lobbant, és megígérte neki, hogy az éjjel ellopózik szüleitől, s mellette fog pihenni egy darabig, s ezt az így kikanyarított agyrémet oly bizonyos igazságnak tartotta, hogy már-már nyugtalanná lett, ha arra gondolt, hogy szűzies erényessége mély veszedelmes kísértésbe fog esni. Hanem végre nagy erősen megfogadta magában, nem lesz hűtlenné kedveséhez, Dulcinea de Tobozóhoz. Nem, ha maga Ginerva királyné jönne is, udvarhölgyével, Quintanyovával. Amint e bolond gondolatokkal tépelődött, vesztére, ütött az óra, midőn az asztóriai szolgálónak ígérete szerint jönnie kellett. Maritornes ingben, mezítláb, haját durva hálóba szorítva, zajtalan és óvatos léptekkel csak ugyan meg is jelent az összvérhajcsár látogatására a kamrában, hol mind a hárman feküdtek. Azonban alig ért az ajtóig, Don Quixote észrevette, s a flastrom és oldalfájás dacára felült az ágyban, karjait kitárta, hogy a szép kisasszonynak képzelt asztúriai leányt Kilábujhegyen s zajtalanul tapogatózva kereste szeretőjét, megölelje. Egyszer csak Don Quixote karjához ért, ennek se kellett aztán több, hanem a leányt, aki meg sem mert mukkanni, egyik keze csuklóján hevesen megragadta, s magához vonván az ágy szélére ültette. Az első dolga az volt, hogy megtapogatta ingét, s habár ez a legdurvább csínvadból készült, a lovag a legvékonyabb és legfinomabb patyolatnak képzelte. Csuklóján a leány pár sor üveggyöngyöt viselt, ezek azonban a lovagnak igaz gyöngyökként fénylettek. Haját, mely meglehetősen hasonlított a lószőrhöz, ő Arábia legtündöklőbb aranyszálának vélte, melynek ragyogása magát a napot is elhomályosítja. A tegnap esti avas, füstölt hússzagát, árasztó lehelete, Don Quixote-nak szakasztott olyan volt, mintha a leányka szájából édes és balzsamos illat lengedezne feléje. Egy szóval, képzelődésében éppen olyannak festette, mint azt a bizonyos herceg asszonyt, akiről könyveiben olvasta, hogy szerelme ösztönzésére, szépsége pompájában meglátogatta a sebesült lovagot. S a szegény nemes olyan vak volt, hogy sem a tapintás, sem a lehelet, sem a jó leányzóban levő sok egyéb tulajdonság ki nem ábrándította, pedig összvérhajcsár legyen, aki el nem okálta volna magát. Don Quixote azonban azt képzelte, hogy a szépség istennőjét tartja karjai között, s így forrón átölelve, szerelmes, de halk hangon suttogni kezdte. Szívem mélyéből óhajtanám, bájos és szépséges kisasszony, hogy a rendkívüli kegyet, melyet nagy szépségének szemlélése nyújt, méltóképpen viszonozhasson. Azonban a sors, mely sohasem szűnik meg üldözni a jókat, úgy akarta, hogy ebbe az ágyba döntessem, hol oly összetörve és összezúzva fekszem, és bármennyire kívánnám is kegyed vágyait teljesíteni, képtelen vagyok. Mi több? Ehhez a lehetetlenséghez még nagyobb akadály is járul. Ama hűség, melyet a páratlan Dulcinea del Tobozónak legrejtettebb gondolataim egyetlen úrnőjének fogadta. Ha ez nem gátolna, nem lennék oly balgatag lovag, hogy elszalasszam a szerencsés alkalmat, melyet kegyet nagy jósága nyújtott én nekem. Maritornes kínjában az izzadság verte ki, midőn Don Quixote erősen magához szorította. Szavait sem nem értve, sem nem hallgatva, szótlanul menekülni akart karjai közül. A jó összvérhajcsár, kit gonosz kívánsága ébren tartott, attól a pillanattól fogva, midőn babája az ajtóban megjelent, szintén észrevette a leányt, figyelmesen végighallgatta mindazt, amit Don Quixote mondott. Féltékenységre gerjedve ekkor, ahogy az asztóriai leány nekiadott szavát, más valakiért megszegte, közelebb nyomult Don Quixote ágyához, s várta, mire válik ez a beszéd, melynek értelmét semmiképpen ki nem vehette. Mikor aztán látta, hogy a leány mindenáron szabadulni akar, Don Quixote pedig erővel tartóztatja, megsokalta a tréfát, karját magasra emelte, s oly rettenetes csapást mért a szerelmes lovag sovány állkapcsára, hogy száját elborította a vér, s még ezzel be nem érve, hegyibe ugrott, s minden bordáját összetaposta. Az ágy, amely bizony gyengécske volt, s nem is állt valami szilárd alapon, az összvérhajcsárt nem bírta meg, s nagy recsenéssel leszakadt, úgyhogy erre a vendéglős is fölébredt, s mindjárt gyanította, hogy a verekedésben Mari Tornes is ludas lehet, mert akármennyit kiabál is utána, a fülebotját sem mozgatja. Ez a gyanú nem hagyta nyugodni, felkelt, s gyertyát gyújtva arra sietett, ameről a dörömbölést hallotta. Mikor a lány meglátta, hogy a gazdája közelít, mégpedig ugyancsak haragosan, szégyenülten és remegve lapult a nyugodtan alvó Sancho Panza ágyára, s úgy összezsugarodott, mint valami gombolyag. A vendéglős még jóformán be se lépett, nagy hangon már is elkiáltotta magát. – Hol vagy, te szajha? Úgy is tudom, hogy itt bujkálsz! Már ekkor Sancho is felébredt, s a ránehezülő súlyt érezve azt hitte, hogy boszorkány nyomja, és vaktában öklözni kezdett. Isten a megmondhatója, hány meg hány ütés érte Mari Tornest is, akinek aztán több se kellett, s félretéve minden szemérmetességet oly bőségesen visszaadta Sanchónak az ütlegeket, hogy a fegyverhordozónak akár tetszett, akár nem, minden álom kiment a szeméből. Azt csak tudta Sancho, hogy ütik, de nem tudta, hogy ki üti. Föltápászkodott, ahogy tudott, összekapaszkodott Mari Tornesszal, s lett aztán kettőjük közt olyan csetepaté, hogy furcsább és zajosabb nem volt, mióta a világ a világ. Mikor az összvérhajcsár most már a fogadós gyertyája lángjánál látta, hogy bánnak az ő kedvesével, Don Quixotét otthagyta, s a lánynak sietett segítségére. Ugyanezt tette a vendéglős is, csak hogy ellenkező szándékból tudnélik, hogy a szolgálót megrakja, mert szentül hitte, egyes-egyedül ő oka az egész űrzavarnak. És így, amint mondani szokták, a macska az egérnek, az egér a kötélnek, a kötél a födélnek. Ők is neki egymásnak, s az összvérhadsár, Sanchót, Sancho a lány őt, a fogadós a lány döngette, s valamennyi oly elkeseredéssel, hogy egy pillanatra se akarták abbahagyni. Még csak akkor jött aztán a haddelhad, mikor a fogadós gyertyája elaludt, s minnyáján sötétbe maradtak. Ekkor aztán oly irgalmatlanul összegabajodtak, hogy ahová kéz ért. Semmi éppen nem maradt. Az éjszaka történetesen egy poroszló szállt meg a vendéglőben, az úgynevezett toledói régi Santa hármadat tagja. Halván a civakodás rettenetes lármáját, fogta pálcáját, hivatásos bádogjelvényét, és belépett a sötét kamrába, így kiáltva. A törvény nevében, a Santa hármadat nevében. És az első, akit ért, az összezúzott Don Quixote vala, ki törött ágyán hanyat feküdt egészen életten elül, a poroszló hát most kinyújtott kézzel megragadta, s rángatni kezdte a lovak szakállát, szünet nélkül kiabálva. Tiszteljétek a törvényt! Mikor azonban tapasztalta, hogy akit megmarkolt, meg sem moccan, azt hitte meghalt, s a többiek gyilkolták meg. Ebben a gyanúban még harsányabb hangon kiáltott. Be kell zárni a fogadó kapuját, senki a házat el ne hagyja. Itt emberhalál történt. Ez a szó rémségesen hatott minnyájukra, mihelyt elhangzott, valamennyien felhagytak a verekedése. A vendéglős visszaosont ágyába, az összvérhajcsár a nyeregtakarókra, a szolgáló a maga vackára, csak a két boldogtalan, Don Quixote és Sancho Panza nem tudott megmozdulni. Ez alatt a poroszló eleresztette Don Quixote szakállát, lement, hogy gyertya után nézzen, azután pedig megkeresse és elfogja a gonosztevőket. de nem talált világot, mert a fogadós, mikor szobájába visszatért, szándékosan eloltotta a lámpást, s így a poroszló kénytelen volt a tűzhelyen a parazsat felkotorni, s bizony sok vesződtségébe került, míg valami mécset gyújthatott.